A mi ünnepszentelésünk megáldása és megsegítése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Szeretett testvérek, szentek közössége! Hallgassátok meg Istennek igéjét, miként szól hozzánk a mai szentleckéből, a Lukács szerinti evangéliumból, a Lukács szerint írott evangélium 10. fejezetéből, a 10. fejezet első 20 verszakából. Hogy miként szól hozzánk az említett szakaszból Istennek igéje, keresztény alázattal és odafigyeléssel helyünket elfoglalva hallgassuk. Istenek igéje a Lukács szerinti evangéliumból szól hozzánk a 10. fejezetből. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettessével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok, békessége háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt tegyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcájára, és mondjátok ezt. Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Mondom nektek, Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Bétsaida, mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsádban és hamuban ülve, régen megtértek volna. De Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levettetni. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Amen. Istenek legyen hála az ő igének olvasásáért, hallgatásáért és megtartásáért. Jertek, imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, ismét itt vagyunk ünnepen szentelni, és te így szólsz hozzánk, hogy békesség nektek. Ez a szó hangzik el a te szent fiat szájából, és ezzel erősíted a mi szívünket, lelkünket minden napon. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is ezt tetted. Köszönjük, hogy megtalálhattuk, megnyugodhattunk, és menedéket lelhettünk a te óriási nagy szívedben, mely tiszta világosságént ragyog minden olyan ember szívében, akit te szeretsz. Kérünk, hát jöjj most hozzánk. Jöjj most hozzánk, és szenteld meg magadat mi rajtunk, hogy valóban közösségben tudjunk lenni, valóban örömmel tudjunk hálát adni, valódi bűnbánattal tudjunk bánkódni elkövetett vétkeink és mulasztásaink felett. Valóban mindent a te kezedből jövőként tudjunk elfogadni, és oda is helyezzük le. Ezért hát hallgass meg most bennünket. Teljes szívünket, teljes lelkünket, teljes elménket és teljes erőnket most a te kezedbe helyezzük. Te szólj nekünk békességet, te adj nekünk igét, te nyugtass meg bennünket, te ölelj át minket a te szereteteddel, te erősíts a te erőddel, és a te bölcsességedet plántáld a mi elménkbe. Így kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Jöv el hát, Szentlélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket egészen. Amen.
Istennek hozzánk szóló igéjét hallgassuk János evangéliumából, János evangéliumának 20. fejezetéből, a 21. és 31. versekből. János evangéliumának 20. fejezetéből, a 21. és a 31. versekből így szólít meg bennünket Isten igéje. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitetekben életetek legyen az ő nevében. Amen. Kedves testvérek, elérkeztünk ennek az egyházi évnek az utolsó vasárnapjához. Következik az advent, vagyis az egyházi évünk első vasárnapja majd jövő héttől. És nagyon jó az az ige szakasz, amivel a református bibliolvasó kalóz vezeti a bibliolvasásunkat. És nagyon sok mindent összefoglal az évből, és sok mindent próbál üzenetként átadni nekünk a következő évre. Ha nagyon röviden szeretném összefoglalni az egész gondolatkört, ami persze nem lesz majd annyira rövid, ki lesz fejtve, de mégsem annyira hosszan, reménység szerint, hogy megunják a testvérek. Ha össze akarom foglalni egy szóba, akkor azt mondom, hogy összefoglalás. Foglaljuk össze egy kicsit az elmúlt évet, és tekintsünk az elkövetkező egyházi évre. Persze ezt mindig meg szoktuk tenni szilveszterkor is. Összefoglaljuk a múlt évet, világi évet, és terveket készítünk, és elindulunk a következő világi évbe. Nemrég volt egy találkozó, pontosan tegnap este, ahol ezt tettük meg. Nagy egyházunk egyik missziós tevékenysége, a kurzióban résztvevőkkel beszélgettünk, és a jövőre való kitekintésképpen lángost is ettünk többek között, tehát nem olyan száraz ez a dolog, de mégiscsak nehéz, és mégiscsak munkával jár. No de, mit mond Lukács evangéliumában Jézus, ugye a 72 tanítvány kiküldésekor? Ez még akkor azelőtt történik, hogy Jézus Jeruzsálembe ér. Ez pont az a rész, amikor elhatározza Jézus, hogy most már elindul Jeruzsálembe, és elkészíteni az utat. Előtte, maga előtt követeket küld, nem sokkal ezelőtt olvashattuk, hogy ugye volna olyan hely, ahol nem fogadták be őt, hogy mi a teendő akkor, hogyha valaki nem fogadja be őt. Aztán a 72 tanítvány, egyes írások szerint, ugye az Ószövetség az 1 Mózes 10-ben a 72-es számot, a 70-es számot a világ népeinek a számával, tehát a világ népeit jelöli ezzel a számmal. Tehát amikor itt azt olvassuk, hogy 72 tanítvány kiküldése, akkor a korabeli kontextus jelentése ez az, hogy Jézus itt jelképesen nem csak a zsidókhoz, hanem a világ összes népéhez küldi a tanítványokat. Természetesen ez ott abban a helyzetben, amiben ők voltak, elsősorban Samáriát illette, hiszen azon keresztül kellett mennie, és az volt az egyetlen olyan terület, ahol, vagy az volt az a terület, ahol nem voltak zsidók Izraelen belül. De találkozunk ugye görögökkel, és találkozunk rómaiakkal is ebben a közel-keleti millióban. Tehát Jézus ugyanakkor, mikor a tanítványok beszámolnak neki, akkor ő említi Tíruszt is, Szidont is. Szóval ez már egy olyan összefoglalása Jézus utasításának, tehát missziói utasításának, ami már nem csak Izrael keretein belül érvényes. Magyarán Jézus, amikor a 72 tanítványt kiküldi, akkor még keresztre feszítése előtt egyértelmű jelet ad arról, hogy az, amit ő itt véghez visz, amivel Isten jelen van Izraelben, az nem korlátozódik Izraelre, hanem minden egyes embernek fontos, sőt a legfontosabb a világon, és minden egyes emberhez szól, minden néphez. És a János evangéliumának 20. fejezete, ugye ez már az időszak a János evangéliumában, amikor Jézus feltámad. A feltámadott Krisztus jelenik meg a tanítványoknak, és újra elküldi őket. Ahogyan az Atya elküldött engem, én is elküldelek titeket. Küldés. Valahol az lett volna a célunk ebben az évben, hogy elérkezzünk idáig. Amikor a Máté evangéliumának hegyi beszédében Jézus tanításait átvettük, és emlékszem, többször elhangzott, és gondolom mindannyian emlékszünk a megtérés szó, a hegyi beszéd átgondolása alatt, akkor úgy kezdődik egy embernek az elküldése, hogy ő maga már tudja, hogy hol van. Nehéz úgy elküldeni valakit, hogy éppen azt nem tudja, hogy ő hol van. Mert hogyha nem tudom, hogy hol vagyok, akkor nyilván nagyon nehéz lesz megtalálni azt, ahová küldenek engem. Márpedig Jézus Krisztusnak egyértelmű a hívása, és egyértelmű a küldése is. A hívást azt gondolom nagyon jól ismerjük, hiszen a nagy templom frontjára ki van írva, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ezt mindenki olvassa. Olvassa keresztény, olvassa nem keresztény, olvassa kicsiny és olvassa nagy. Jézus tehát hív. Mindenkit hív magához. Református központi weboldalt, illetve a hírleveleket olvasva, nemrég találkoztam azzal a cél megfogalmazással, amiben a református egyházunk ebben az adventben azt tűzi ki maga elé, hogy a karácsony üzenetét közel kell hozni olyan emberekhez, akik az ünnepet nem kötik Istenhez. Rengeteg olyan ember van, aki ünnepel. Karácsonykor mindenki ünnepel, de nem mindenki köti ezt az ünnepet az Istenhez. Nem mindenki köti Jézushoz, az ő megszületéséhez. Nem mindenki köti ahhoz, hogy Isten jött ebbe a világba, és az ember az Istennel közösséget vállalhat, mert az Isten lenyújtja a kezét, sőt önmagát adja, hogy az ember megismerhesse őt. Ezt mi tudjuk, mi kereszténynek ez az üzenet nekünk szól, de nagyon fontos tudnunk, hogy nem csak nekünk szól. Ez nem csak a miénk. Ez fontos üzenet mindenki számára. Ez a hivatalos református egyházi, mondhatnám azt, hogy felhívás erre az adventre. És ennek a jegyében kell nekünk is megfogalmaznunk azt, hogy éppen hol tartunk. Meg tudjuk ezt valósítani. Tehát, mint mondtam, kezdtük onnan, hogy megtérés, az Istenhez térés, mert személy szerint tisztába kell lennünk azzal, hogy mi kik vagyunk. Nem véletlen az, hogy annyit beszélünk a személyes dolgokról. Nem véletlen, hogy A keddi Biblia órákon a céltudatos élet van most témaként köztünk. Az első lépés, amit talán ebben az évben meg kellett, hogy tegyünk, vagy meg kell tennünk, az az, hogy megértsük magunkat. Én úgy gondoltam, hogy valahol karácsony környékéig ezt meg fogjuk tudni tenni. Úgy gondolom, hogy bár tévedni nem tévedtem, de át kell egy picit értékelnem magam, nem fejezhetjük ezt be. Újra kell vennünk, és azt hiszem majd következő héten megint újra, és lehet, hogy még nagyon sokáig újra kell vennünk azt, hogy hogy vagyok én, hogy van az Isten, milyen a helyzetem. Készülnünk kell. Tisztáznunk kell. És aztán majd eljön az az idő is, amikor lehetőségünk lesz arra, hogy betöltsük a küldetésünket. Amikor majd meghalljuk azt a szót, hogy Jézus elküld. Mert az a nagy helyzet, hogy Jézus elküld. Az a szó, hogy misszió, az a szó, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, az nem akkor szólt, és nem csak annak a közegnek szólt, aki éppen hallgatta. Hanem mindenkinek. Nekünk is szól most. Ezért vagyunk mi most itt. Hogyha egy lelkész, egy gyülekezet arra vár, hogy a népek majd bejönnek a templomba, az Isten tiszteletre, akkor eleinte csak annyian fognak bejönni, ahányan egyébként is járnak, aztán egyre kevesebben. El kell menni. Hirdetni kell. A kérdés az, hogy hogyan. Mivel mondtam, hogy összefoglalás, egy picit az egészet próbáljuk összefoglalni. Nagyon jó János evangéliuma, mert ő már ott a feltámadás fényében szólítja meg a tanítványokat. Itt már nincs mese. Itt már nem az van, hogy Jézus megmondta, hogy most majd az emberfiának az emberek kezébe kell adatnia, és te harmadnapon fel kell támadnia. Itt már nem arról van szó, hogy a tanítványok nem tudják, hogy mi történt, hogy most ott van a kereszt, és ott hal meg a Krisztus, a Jézus, a Mester, és most mi lesz, hanem találkoznak Jézussal, a feltámadott Úrral, és ott már Jézus teljes hatalmával, a halál fölötti győzelmének a pecsétjével szólítja meg a tanítványait. És itt is küld. Nagyon sokszor van az evangéliumokban a küldés szó. Azt mondja Jézus, hogy ahogy az Atya elküldött engem, én is elküldelek titeket. Ahogyan az Atya. Tudjuk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ez azt jelenti, hogy Jézus, az Atya és a Szentlélek az egy. Ebben a részben van, hogy rájuk lehel és vegyetek szent lelket. Első lépés. Meg kell értenünk az Istenhez fűződő viszonyunk mienségét. Mert ahogyan Jézus az Atya szeretetében van, és ahogy az Atya szereti Jézust, ahogyan viselkedik Jézus az Atyával szemben, na ha azt a szintet elértük, akkor jött a következő. Tehát összefoglalás, első pont. Én és az Isten. Én és az Atya. Tegnap a református óvodák bálja volt, és akik ott voltak, azok már hallhatták azt a kis, nem is történet, inkább beszámoló, élménybeszámolót, amit most én is szeretnék elmondani. Ez az Atya szónak a jobb megértését segíti. Magyarázzák, hogy mondta azt Jézus, hogy Atya. Az eredeti héber szó, vagy ottan használt szó, ez az abbá. Szokták így fordítani, Gyökösi Endre bácsi használja előszeretettel azt, amikor ezt magyarázza, azt a szót, hogy atyácska, vagy apuka. Mert ez a szó egy végtelenül bensőséges szó, tehát nem az az atya, akit valamilyen elérhetetlen magasságban szoktunk tisztelni, mint mondjuk a Szent Atya, a római pápa, vagy bármilyen más atya, nem, atyáskodik fölöttünk, ugye ezt szoktuk megérteni, amikor azt mondjuk, hogy atya. Jézus ezt másképpen használta, próbálták magyarázni, én is próbáltam magyarázni úgy, ahogy nekem magyarázták, de most múlt 1 éves a lányom. Körülbelül olyan, hát egy pár hónapja gagyog. Most már egész szépen mond szavakat. Valamikor hirtelen kimond egy hosszú szót is, de csak utánozva. Értelmesen viszont, amire már tényleg tudja, hogy mit jelent, az anya szót azt nagyon jól használjam. Anya vagy mama. Az apát nem akarja mondani. Próbáltuk neki tanítani, hogy nem megy. Pedig nagyon szeretném. A feleségem is partner ebben. Hát mégiscsak ciki, hogy csak az anyát mondja. Azt, hogy apa, nem, de mond valami mást. És az egyértelműen az ő szájából azt jelenti, hogy az apját szólítja meg, és az apját hívja. Ez nagyon érdekes. Azt mondja, hogy atya. És akkor jön, és nevet, és próbál átölelni, és akkor fel kell venni, vagy amikor keres az egyik szobából, vagy a másik szobába szad, akkor mondja, atya, atya, az neki az apa. Nem tudom, hogy miért, majd logopédushoz beíratjuk szerintem óvodában, vagy addigra biztos kinövi. De eleinte furcsa volt, és aztán elgondolkoztam. Mikor Jézus a Márk evangéliumának 9. fejezetében, a 36. versben a tanítványokat odahívja, mert látja, hogy vetélkednek, hogy ki a nagyobb, akkor felvesz egy kisgyermeket, egy kisgyermeket, és felvesz, tehát a karjára vesz. Ez azt jelenti, hogy nagyon kicsi gyerekről volt szó, tehát nem lehetett 9-10 éves, valószínűleg 3-4 éves, maximum 5 éves lehetett, aki már tud járni, de még kicsi gyerek, picike, fölveszi, karjára veszi, és azt mondja, hogy aki a legnagyobb akar lenni az Isten országában, az olyan legyen, mint ez a kicsi gyermek. A pici gyerek, akinek a szeretete, a függősége, az megkérdőjelezhetetlen. És önzetlen. Feltétel nélküli. Még akkor is, hogyha hibázom. Akkor is azonnal odajön. Hogyha rászólok valamiért, hogy nem szabad, elsírja magát, de a következő percben már jön és ölel át, mert szeret. Feltétel nélkül. És így mondja azt, hogy apa vagy atya. Na ez az atya. Ha olvassuk a Szentírást, és azt mondjuk, hogy az én atyám, most már így értem. Én most már ezzel az élménnyel gazdagabban értem azt, hogy Jézus mire gondol. Mire gondol, amikor ő és az atya viszonyára próbál utalni. És akkor megkérdezem, ahogyan az atya elküldött engem, úgy küldelek el én is titeket. Van-e ilyen viszonyunk Jézus Krisztussal? Tudjuk-e őt úgy szeretni? Van-e ilyen kapcsolat közöttünk, ilyen feltétel nélküli szeretet kapcsolat? Amikor kimegyek az egyik szobából, és én lányom észreveszi, hogy nem vagyok ott, azonnal elkezd keresni. Hol vagyok? Vagy hol van az anyja? És jön és szalad és kutat mindenhol. Ha észreveszed, hogy nincs ott az Isten az életedben, kezded-e keresni? Elkezded-e kutatni? Hogy hol van? Nem várva napokat, heteket, órákat, éveket, hol van az Isten? Hol van az Atya? Nem csak az úgynevezett Isten, az szép szó egyébként, csak azt érzem néha, hogy olyan olyan hétköznap, olyan szürke, olyan mindennapi vagy éppenséggel nagyon távoli. Főleg, amikor nem kedves szavakként használjuk, vagy használják sokan. Az Atya, Jézus Krisztus, aki mert olyat mondani, hogy barátaim vagytok. Olyan barátaim, akikért az életemet adom oda. Összefoglalás, első lépés. Milyen viszonyban vagy az Istennel? Mert az Istennek tervei vannak veled. Már akkor terve volt veled, és ezért a keddi bibliórások most nyugodtan hátradőlhetnek. Azért, mert ő ismert már akkor, amikor még csak a szüleidnek a terveiben sem voltál. És annyira szomorú dolog sokszor visszagondolni, hogy mondjam, szomorú, de szükséges szomorúság, mert a szív szomorúsága jobbá tesz, a szem szomorúsága jobbá teszi a szívet, hogy megértem azt, hogy az életemnek annyi éve eltelt, anélkül, hogy engem érdekelt volna az, hogy mi a terve az Istennek velem. És mennyire hálás lehet az ember, könnyekre fakadóan hálás, amikor egy-egy alkalommal megérti, hogy nem baj, én ezt megbocsátottam neked. Stornó, törölve, mindegy, hogy 10, 20, 30, 50, 70 év telt el, azóta, hogy megszülettél, egészen mostanáig, hogy megérted, vagy megérzed azt, hogy az Istennek azzal, hogy te abba a családba születtél, nincsenek törvénytelen gyerekek. Mert minden gyermeket akar az Isten, máskülönben nem született volna meg. Az Isten akar. Lehet, hogy szülők nincsenek valakinek, apja, anyja nincsen, de atya van. Atya, aki végtelen szeretetében, magzat korában már vele volt. És megszületett, és lehet, hogy nehezek voltak a körülmények, de lehet, hogy pont azért voltak nehezek a körülmények, hogy azokat a lelki habitusokat, azokat a gondolatokat, amelyeket így tanultál meg, tud használni az Isten dicsőségére. Sokan bele betegednek, pszichés betegségeket hordoznak magukban gyerekkori traumák miatt, vagy fiatalkori traumák miatt. Meg kell békülni az Istennel. És akkor ezek a traumák a helyére kerülnek, és ezek a szerzett sebek, ezek missziós lehetőségek lesznek. Mert hogyha neked van egy sebed, akkor az, aki éppen ezek miatt a sebek miatt szenved, és még nem értette meg, akkor te fel tudod mutatni, mint Tamás Jézusnak, hogy nézd, itt van. Fel tudod mutatni a másik embernek, hogy nézd, itt van, nekem is van egy ilyen sebem. De én megértettem az Isten akaratát ezzel a sebbel kapcsolatban, és most már hálás vagyok, és örülök. Örvendező kereszténység. Ez a második lépés. Pál Filippi beliekhez írott levele. Nagyon sokszor van róla szó. Kedvenc levelem nekem lehet azért, de hiszem, hogy nem csak nekem. Például az Alfa kurzusban a második lépcsőfok a Filippi beliekhez írott levélnek az értelmezése. Miért? Mert örvendező keresztények vagyunk. Örülünk. Nem úgy, hogy egyik gyülekezeti tagunk mondta, hogy olyan jó lenne a gyerekeket szolgálni, látni itt. Hogy a gyerekek szolgáljanak, mert ők tényleg örülnek, amikor örvendezésről van szó, akkor tudnak örülni. Nem úgy, mint a gyülekezeti tagok, nem én mondtam, gyülekezeti tagok, Jézus Krisztus meghalt, értünk, aha, Jézus feltámadt, örüljünk, halleluja. Örvendezés, öröm. Ha nincs, nem baj, valami hiányzik, nem baj, van lehetőség, hogy keresd, kutasd, találd meg, hol van a békességed, hol van az örömöd. Nincs olyan élethelyzet, amiből az Isten ne akarna kihozni téged. Pál apostol a börtönből írja a Filippi beliekhez írott levelet. Börtönből, bilincsek közül. Közülünk most jelen pillanatban senki nincsen börtönben. De tudom, hogy van börtön misszió. És nagyon komoly, hitvalló emberek kerülnek onnan ki. És van másfajta börtön is. Alkohol, drog, szenvedélyek. És van olyan, amit nem mutat ki a szonda, és nem sorolnak a drogok közzé, de ugyanolyan kötöttséget eredményez. Hatalomvágy, pénz utáni hajhászás, és még sorolhatnám. Ezek mind-mind börtönök, de ebből lehet szabadulni. Szóval örömteli keresztény élet. Valahol meg kell tanulni örülni Jézus Krisztus jelenlétében. És aztán meg kell hallani az üzenetet. Azt, amit kér tőlünk. Ahogyan én éltem, amit én tettem, majd énekelni fogjuk, azt tegyétek ti is. Amikor a 12 tanítványt kiküldi, amikor a 72 tanítványt kiküldi, azt mondja, hogy a hatalmat odaadom nektek. Milyen hatalomról beszél? Talán ez a hatalom valami misztikus, mágikus, varázslásos hatalom? Az a helyzet, hogy abban a szituációban ott koncentráltan volt jelen az Isten országának evangéliuma, és a hirdetéséhez a Szentlélek megadta az ott éppen szükséges megfelelő plusz eszközöket. De nem ez volt a legnagyobb hatalom, amivel a tanítványok rendelkeztek. A legnagyobb hatalom a szeretet hatalma volt. Hogy a samaritánus faluba bemennek, és az előző részben kijönnek, és ők fel vannak buzdulva, hogy el kell pusztítani őket. Akkor azt mondja Jézus, hogy nem. Visszaidézi az Ószövetséget egy másik helyen, azt mondja, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Istené a bosszúállás, nektek ezzel nincsen dolgotok. Ti szeressétek egymást, arról fogja megtudni a világ, hogy egymást szeretitek. Arról fogja megtudni a világ, hogy az én tanítványai vagytok, hogy egymást szeretitek. A szeretet a legnagyobb hatalom a világon. A szeretettel elnyomó rezsimeket törtek meg már politikai életben is. A szeretet nélkül pedig bármilyen nemes eszmék köré gyűlik is össze egy hatalom, vagy egy politikai eszme, előbb-utóbb elbukik. A nagy francia forradalomról azt mondták, hogy milyen csodálatos dolog volt. Kicsit úgy idealisztikus képet is festettek róla a tankönyvekben, csak elfelejtkeztek a jakobinus diktatúráról, és olyan nagyon szükszóan és kicsit olyan ennyi bennyízve írták le azt, hogy ott a fél francia elitet kivégezték giotinnal. És nem csak az arisztokráciát, hanem az értelmiségieket is. Nemes, szabadság, egyenlőség, testvériség, így indult. Meg kell érteni, hogy a legnagyobb hatalom, a szeretet hatalma, ha nem az vezet bennünket, akkor egy tévútra tévedünk, bármilyen nemes is az indulatunk sokszor. Az örvendező kereszténység abból fakad, hogy tudom, hogy ki vagyok én az Istennek, és tudom, hogy az Isten kicsoda nekem, tudom, hogy a helyzetemben ott van velem, és ő maga is szenved, hogyha szenvedek, ha örül, akkor tudok örülni. És a harmadik lépés az, hogy küld. És tanítványok kiküldésében megtalálhatom a saját küldetésemet. Valahová küldve vagyok. Rengeteg szolgálati terület van. A presbiteri Kiskáti körülbelül olyan 40 szolgálati területet jelez, amit a gyülekezetben valaki megtalálhat. 40-et. Ebből mondjuk csak egy a betegek látogatása. Vagy az ifjúsági köröknek a szervezése. Vagy nem is sorolom. A diakónia, az Isten tiszteleti rend, az Isten tiszteleten való szolgálat, liturgikus szolgálat, öregek, házasság, gondozás. Rengeteg van. Minden, most média és eszembe jutott újságírás, hírek kezelése. Mind lehetőség. Nyilván nem azért van leírva, hogy valaki éppen ezt találta ki, hanem azért, mert ez valóság. Ez az egyik része. De ott van a saját életed is. A maga egyediségével. Mindannyiunknak egyen-egyenként van egy nagybetűs élete. Rengeteg kapcsolódási ponttal. Eseményekhez, történésekhez, életekhez. Emberekhez. Azt mondja János evangéliuma, amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, hogy ez pedig azért van leírva, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Nekünk, az első lépés, van életünk. Mert megértettük, hogy Krisztus azért jött, hogy a bűneinket elvegye, és örök élettel ajándékozzon meg bennünket, nem kell félnünk a haláltól, részünk a feltámadás, és e fölött örvendezünk, második lépés, örvendező kereszténység, keresztény életet élünk, hogy látszik rajtunk, hogy igenis a Krisztusnak élni, a Krisztusban élni, az egy jó dolog. De, és a többi ember, azok a kapcsolódási pontok, azok az életek, életek? Valóban életek? Az egyik missziós konferencián beszélgettünk magáról a gyülekezeti misszióról. És érdekes volt a kérdés, amit föltettek. Első kérdés, ki hány éve tartozik a gyülekezethez? És akkor sorba emelték a kezüket, volt, aki 30-40, volt, aki 10-20, volt, aki 5, volt, aki 1-2. Jó. Kérdés, első kör, második kör. Kinek hány ismerőse van, aki nem keresztény? Nem járt gyülekezetbe. És érdekes volt, hogy aki régóta gyülekezeti tag, annak sokkal kevesebb olyan ismerőse volt, aki nem jár gyülekezetbe, vagy nem keresztény, akik új gyülekezeti tagok voltak, azoknak sok ismerősük volt. Ez azért fontos, mert hogyan alakulunk, nyilván mindenki úgy válogatja a társaságot, az életet, ahol él, hogy egyforma legyen a beállítottság, és a régi gyülekezeti tagok, azoknál ugye az is fontos, hogy más is gyülekezeti tag, vagy keresztény, vagy református, és előbb-utóbb lekopnak azok az ismerősök, barátok, akik nem keresztények, a fiatalok ezt elmondják. Mi azért járunk gyülekezetbe, hogy barátokat szerezünk, meg is vannak ezek a barátságok, és aztán szépen megkötődnek, megerősödnek, és egyre kevesebb lesz olyan ismerős, aki nem keresztény. Esetleg egy munkahely, vagy egy világi tisztség, az befolyásolhatja ennek de fontos a kérdés, hogy barátokról van szó. Barátokról. Most csak ezekről. Akik pedig újonnan csatlakoznak a gyülekezethez, azoknak sok olyan barátjuk van, aki még nem tudja, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Mi ebből a tanulság? Az, hogy egy, aki frissen csatlakozik a gyülekezethez, rendkívül értékes ember, mert rajta keresztül sokkal több olyan embert érhet el Krisztus, mint mondjuk rajtunk keresztül, akik már nem tudunk oda menni egy baráthoz, hogy figyelj, Jézus Krisztus hív téged, hogy vagy gyere el egy gyülekezeti alkalomra, egyszerűen csak mert jó kaja van. Ő el tud menni. Mi már nehezebben. Egyrészt nekünk fontos, figyeljünk oda rá, segítsük, támogassuk, bátorítsuk. Másrészt neki viszont óriási lehetőség. Hívjon barátokat hozzánk, hogyha érdemes. Ha érdemes hozzánk hívni barátokat. Harmadik lépés az evangélium hirdetése. És ebben azért nagyon sok öröm is van. Én elmondtam tegnap is, elmondom most is a gyülekezetnek. Nincs annál nagyobb öröm, mint hogyha látom, hogy egy ember életében elkezd működni a lélek. Elkezd odafigyelni. Nem rám, vagy valaki másra, nagy emberekre, hanem a legnagyobbra, Jézus Krisztusra. Amikor már arról lehet beszélgetni, hogy ő mit lát, mit mondott neki az Isten egy-egy igén keresztül, vagy a lélek mire indította. Ez óriási öröm. Próbáljuk ki. Ez csak úgy fog történni, úgy fog sikerülni, hogyha megpróbálunk oda menni emberekhez, fontos emberekhez számunkra, barátokhoz, és megpróbáljuk őket hívni, mert erre vagyunk elküldve. Menjetek el és hirdessétek, hogy közel van az Isten országa. Ez a küldetés, ez nem lett stornózva. Jézus meghalt és feltámadt, és ugyanezt mondta. Menjetek el, és elküldelek titeket ezekkel a viszonyulásokkal, ezekkel a helyzetekkel, amikben éltek. Nagyon nagy öröm. Nagyon nagy öröm látni, hogy eddig sokszor csak távolról figyelő emberek közel kerültek Istenhez. És jelen vannak a gyülekezetben is. Nagyon jó látni, hogy az életekben az eddig nehéz harcok között hogyan találnak új megoldást. Az új megoldás, ez közel 2000 éves, úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. De mindig új, mert minden élethelyzetre van új válasza. Mert Isten tegnap, ma is, mindörökké ugyanaz. És mindezek között, hogyha minden három volt, ahogy írva, mondja József Attila, mi a helyzet velünk? Akkor végül is minek örüljünk? De Jézushoz visszajöttek a tanítványok, és mondták, hogy hú, nagy dolgok történtek. És Jézus örvendezett, újongott. Persze nekik azt mondta, hogy nagyon jó, de ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. A nevünk fel van írva a mennyben. Fontos dolog, amikor sikerekről beszélünk, vagy gyülekezeti építésről, vagy bármiről, ami az életünkben esetleg elkönyvelhető, azért, mert kitartóan imádkoztam, és hittem az Istenben, és hívtam segítségül. Ezek mind fontos dolgok, de ezek mögött, vagy ezek fölött a legfontosabb az, hogy a nevem rajta van egy listán, ha úgy tetszik, akkor ez egy vendéglista, úgy tetszik, akkor ez egy vacsora meghívásos lista, a nagy vacsorának a névlistája, és oda én fel vagyok írva. Végtelen jó dolog. Annyira megerősít sokszor, amikor az élet különböző viharai szétszedik az életünket. Amikor magunk nem tudjuk kezünkben tartani azt, ami történik. Ha a következő verseket olvassuk, akkor még sok mindent összekapcsolhatunk, hozzákapcsolhatunk ezekhez a gondolatokhoz. Kezdjük újra. Advent első vasárnap, Jézus Krisztus érkezik, várjuk hozzánk, a mi szívünkbe, hogy megszülessen. Újra vesszük, még biztosabban, még keményebben álljunk meg azon a sziklán, ami a legerősebb a világon, és felépítsük az életünket, és közben rá kacsintunk a küldetésünkre is. És aki erősnek érzi magát benne, vállalja bátran, hogy elküldte az Isten. Amen.
Mindenható Úrunk, Istenünk, hálát adunk neked, hogy megszólítottál, egész közel jöttél, elhívtál bennünket. És szeretetedet a te haláloddal megpecsételted, és feltámadásoddal igazán nekünk adtad, hogy örök életünk legyen, hogy akik hisznek benned, el ne vesszenek. Köszönjük, hogy örülhetünk. Köszönjük, hogy elküldtél bennünket, munkatársaid lehetünk. Köszönjük a gyülekezetet, a lelki közösséget. Köszönjük ezt a házat, hogy engedted eleinknek megépíteni, és most engedted nekünk megújítani. Kérünk áldásodat az örvendező, háladó Isten tiszteletre. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a gyászolókért. Imádkozunk azokért, akik lelki, testi bajokban szenvednek. Segíts nekünk, hogy utakat találjunk hozzájuk, és valóságos, együttérző üzenettel tudjunk közvetíteni téged. Kérünk minden lélekért, aki igaz hittel szólít meg, és hív segítségül téged. Áldj meg bennünket, készülve a te megszületésed ünnepére. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Magunk csendjében rövid ideig imádkozzunk. Amikor a mi Úrunk a földön járt, így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Énekarunk egy kis meglepetéssel készült. Kérlek titeket, hogy gyertek ide. Jelenlévő énekkari tagokat, és szeretnénk egy valakit felköszönteni. Egyrészt Katalin nap is van, minden Katalint nagy-nagy szeretettel köszöntünk, azokat, akik ezzel a névvel élik az életüket. Másrészt pedig van egy szolgálónk itt a gyülekezetben, aki valóban szeretettel és lélekkel szolgál, és immáron 10 éve. Úgyhogy szeretettel köszöntünk, és sok áldást kívánunk. Katika, harangozunk, templom, gondnokunk, egyházfénk, és fogad szeretettel a szénekar köszöntését. Kérlek, hogy gyere ide, és van egy kis meglepetésünk is. Ha valaki nem ismerné, vannak, akik egyébként újak, akik lehet nem ismerik. Határozottan tiltakozott ellen, amikor megérdeklődtem, hogy azért megszólíthatom-e Katalinnakkor, és felköszöntetem, de utána az énekkar azt mondta, hogy ők már erre felkészültek, és úgy összefogtak. Nem könnyű olyan szolgálatot végezni itt, amikor mindenkivel találkozik ő is, ugyanúgy, ahogy én, és nincsen lelkészi kiképzése. Tehát anélkül kell az emberekkel, embereket szolgálnia. Úgyhogy köszönjük még egyszer a munkádat, és Isten áldjon meg gazdagon a következő években ebben a szolgálatban is. Egy hirdetést még hadd mondjak a végére. A Vajda Szent Iványi testvérgyülekezetünknek a hagyományoknak megfelelően továbbra is szeretnénk gyűjteni az óvodának egy cipősdobozni ajándékot, tehát aki az elkövetkező hetekben egy cipősdobozni gyerek ajándékot összeállít, óvodás gyerekeknek címezzük, vagy nekik csomagoljuk össze, az behozhatja a lelkész hivatalba, bátran átveszük, és az advent valamelyik hetében el fogjuk vinni nekik. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, ami minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.